És benneteket. Egy félig meddig költői kérdést szeretnék föltenni, bár lehet, hogy ezért többféle válasz van rá, hogy mit gondoltok, hogy mi egy szülő számára a legfontosabb a gyermekeivel vagy a gyermekével kapcsolatban. Tehát mi az, amit szeretne egy szülő az ő gyermekével kapcsolatban? Úgy az egész életére. Mit mondanátok erre? Valaki azt mondja, hogy megtérjen, és hogyha most egy picit azt mondom, hogy még a hívőségünkből is kilépünk, tehát hogy ami mindenkire igaz, ugye, hogy boldog legyen. Talán ez nyilván egy hívő ember tudja, hogy igazán csak úgy tud boldog lenni, hogyha megtér, de azt gondolom, hogy igen, ez a legfontosabb, mert szeretnénk, hogyha jó munkája lenne, szeretnénk, hogyha lenne hol laknia, stb. Jó családja lenne, sok mindent szeretnénk, de igazából, hogyha esetleg nem is olyan lesz az a gyermek, vagy az élete, amit mi jónak látunk, de látjuk, hogy boldog, és jól érzi magát. Lehet, hogy valami egészen másfajta életet él, de jól van, akkor azt hiszem, hogy az elegendő egy szülőnek, és ez a legfontosabb. És hogyha látjuk azt, hogy megvalósította mindazt, amit mi elképzeltünk, de boldogtalan, akkor pedig az nem sokat ér, igaz? Hiába mondhatjuk, hogy van neki ez, meg az, meg amaz, de mégsem leszünk boldogok. Isten igébe van üzenet mindenre, és van üzenet erre is, hogy mi hogyan, mit tudunk tenni azért, hogy a gyermekeink boldogok legyenek. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki Isten igéjét az apostolok cselekedeteinél, és a 16. rész 25. vagy bocsánat, 27. versétől fogom olvasni. Benne lesz a hónap igéje is ebben a történetben, de egy picit részletesebben fogjuk megnézni. Nem onnan kezdjük a történetet, mint ahogyan szoktuk, ugyanis most egy picit más szemszögből nézzük ezt a történetet. Ismeritek, amikor Pál börtönbe volt Szilásszal, és utána megtért a börtönőr. Most kimondottan a börtönőrnek a szemszögéből szeretném egy picit megnézni ezt a történetet. Tehát apostolok cselekedete 16-27, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét. Az Úr és az ő igéje iránti tiszteletből. Tehát apcsel 16-27-től olvasom. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, és asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk a te ígédért, és megvalljuk neked, hogy szeretnénk az életünket a te ígéd szerint élni, mert tudjuk, hogy az jó, tudjuk, hogy abban van az élet. Kérlek, hogy változtass bennünket a mai napon is. Amen. Amen. Foglalhatjuk helyet. Bízz az Úrban, és megmenekülsz mind te, mind a rád bízottak. Egy picit alakítottam ezen a mondaton. Tehát bízz az Úrban, és megmenekülsz mind te, mind a rád bízottak. Szeretném belefoglalni Isten üzenetébe mindazokat, amit itt láttunk, ezt a három történetet. Majd picit részletesebben is fogjuk ezeket venni, de előre szeretném elmondani, hogy azt a három üzenetet, amit hordozott az a három kis előadás, ami elég vicces volt, tréfás volt, de elég mély is volt, hogyha odafigyeltünk rá. Az egyik üzenet az így szól, hogy az Istenben bízó szülő akkor is reménységgel, Istenbe vetett reménységgel tekint az ő gyermekére és az ő gyermeke életére, amikor még nem látszanak a dolgok. Vagy esetleg nagyon rossz dolgok látszanak, vagy nagyon kétségbeejtő a helyzet. Az Istenben bízó szülő akkor is reménységgel van a gyermeke felé, és ezt a reménységet adja a gyermekének is. Melyik volt ez a történet? Ugye a hernyós történet. Aztán a második üzenet, hogy az Istenben bízó szülő mindent megtesz azért, hogy gyermekét Jézushoz vezesse, amikor rájön arra, hogy Jézusra van szüksége. Melyik volt ez a történet? Ugye a második, amikor a nem kimondtan hívő anyuka egyszer csak mindent félretéve azt mondja, hogy megpróbálja ezt a dolgot is. És a harmadik üzenet, hogy az Istenben bízó szülő elfogadja a szülői szerepet, és azonosul is ezzel, tehát jól érzi benne magát. Úgy is mondhatnám, hogy nem másokkal nevelteti föl a gyermekét, vagy nem másokban bízik, hanem tudja, hogy ez az ő feladata. Hát ez meg ugye az utolsó történet volt. De nézzük akkor az Isten igéjét, és aztán vissza fogunk még erre térni. Ugye az történt, hogy Pál és Szilász börtönbe került, ez a börtönőr, azt olvassuk, hogy azért, mert nagyon megkérték, hogy vigyázzon a foglyokra, egy komolyabb módon őriztette Pált és Szilászt, és utána éjszaka ők kiszabadultak, de nem mentek el a börtönből, de ki tudtak menni, tehát ott voltak valahol. És egyszer csak a börtönőr, amikor fölriadt, látja, hogy üres a cella, és rendkívül módon megrémül, hiszen akkoriban általában a börtönőröknek az a büntetés járt, hogyha eltűntek a rabok, amit az eltűnt rabok kaptak, és vagy még annál súlyosabb is, végezni akart magával. És ekkor szólt Pál és Szilász, és mondta, hogy itt vagyunk, ne tégy kárt magadba, és ez olyan mélyen hatott ez az egész esemény a börtönőre, hogy hirtelen fölkiáltott, hogy hát mit tegyek ahhoz, hogy üdvözüljek. Nem tudom, szerintetek normális ez a kiáltás, tehát hogyha megyünk most az úton, és mondjuk megy egy ember, egy autóbaleset, és valami csoda módon nem találja el azt az embert az autó, akkor így szoktak fölkelteni az emberek, hogy uram, mit tegyek, hogy üdvözüljek. Találkoztatok már ilyen történettel? Hogy szokott ez így lenni? Nem nagyon így. Lehet, hogy elgondolkoznak az emberek azon, hogy hopp az életünkkel mit is kezdjünk. Tudom azt, hogy az Esztónia, amikor elsüllyedt, hát az már 10 éve volt legalább az északi tengeren, akkor azt hiszem számszerűen egy darab ember menekült meg az egész komszerencsétlenségbe, nem tudom hány ezeren voltak. Azt mondta az ember, hogy ő újjászületett, tehát nem is tudott mit kezdeni az életével, mert látta, hogy most egy újat kezdett. De nem ez szokott azért elsőre eszükbe jutni. Én azért azt gondolom, hogy talán ennek a börtönőrnek azért volt valami előképzettsége már ebbe. Tehát még nem adta át az életét, de mégis valamit tudott. Ő minden esetre így kiáltott föl, és azt mondta Pál neki, hogy higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És utána hirdették az igét ott a családnak, megtértek az emberek, bemerítkeztek, és utána együtt örvendeztek Pállal. Hát így nagyon röviden így szól ez a történet. És először szeretnék egy félreértést tisztázni ezzel az igével kapcsolatban, mert sokszor arra gondolnak néhányan, hogy talán ez az a bizonyíték az Isten igéjében, hogy tulajdonképpen elég, ha a családfő hisz Istenbe, és akkor az ő révén tulajdonképpen már mindenki üdvösségre jut. Mert ugye első olvasatban talán így is nézhet ki ez a mondat, hogy hát te higgy az Úr Jézusban, és akkor mindenki üdvözülni fog a te házadba. De Ilyenkor, amikor nem látjuk pontosan, vagy nem értjük talán pontosan és bizonytalanak vagyunk, hogy most ez ezt jelenti, vagy nem azt jelenti, érdemes azért az egész Biblia üzenetét hát segítségül hívni, és ez valahogy nem illik bele az egészbe, hiszen az egész Biblia pontosan arról beszél, hogy mindenkinek magának kell Isten előtt elszámolnia, és bizony a gyermekeinknek is maguknak kell. A mi hitünkön keresztül ők nem juthatnak üdvösségre, hogyha felnőnek, és utána nem ismerik meg Istent, nem Istennel fognak járni, akkor sehol nem mondja a Biblia, hogy ők üdvösségre jutnának. Szokták mondani, hogy talán itt voltak kisgyermekek is, egész picik, csecsemők, és ez például mondjuk a csecsemő keresztségre egy jó bizonyíték. De szeretném azt mondani, hogy ha jobban megnézzük, akkor azt olvassuk, hogy az egész háza népének hirdették Pálék az Isten igéjét. Hát nem tudom, hogy szoktátok-e hirdetni csecsemőknek Istennek az igéjét, vagy ez mit is jelenthet, azt gondolom, hogy ez nem valószínű, de ezt még csak-csak el lehet fogadni, hogy valaki megpróbálkozik vele, de aztán azt is olvassuk, hogy utána pedig ennek az ige hirdetésnek a következtében együtt bíztak Istenben. Hát ez az együtt bízás, ez már csak akkor lehetséges, hogyha valaki már eljut valamilyen szintre, hogy tud válaszolni az Istennek. Lehet, hogy voltak ott gyerekek, mert tudjuk azt, hogy gyermekkorban is igenis meg lehet térni, amikor egy gyerek már úgy van, hogy igen, tud dönteni, hogy ő Istent szeretné követni. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ez a történet erről szólna, illetve nem gondolom, hogy ezt a mondatot, hogy higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz, mint te, mind a házad népe, úgy kell értelmeznünk, hogy akkor egy valaki megtér a családba, és akkor úgymond le van tudva az egész dolog. Bár szülőként, hát olyan jó lenne, nem? Olyan egyszerű lenne, hogyha ilyen jó lenne, így lehetne megoldani a dolgokat, hogy én valamire rájövök, és akkor végülis az egész család azt már csinálja, és magáévá teszi, és ez már vonatkozik rájuk. De egyéb dolgokkal sem így szokott ez működni, és úgy látjuk, hogy Isten igéje szerint a hitünkkel sem így működik. Picit, hogyha megnézzük a történetet a börtönőr szemével, most már abból a szempontból, hogy akkor ez nem azt jelenti, hogy az ő hite alapján fog más valaki üdvözülni. Hát először is így gondolkoztam, hogy milyen lehetett ez a börtönőr. Nem tudom, szerintetek milyen ember volt ez a börtönőr? Hát egyáltalán, aki börtönőr, milyen ember jut esetekbe? Egy nagyon kedves, szeretetteljes apuka, sokat játszik a gyerekekkel. Ez jut esetekbe egy börtönőrről, vagy inkább valami más. Persze nem akarom bántani a börtönőröket, mert lehet egyébként, hogy ilyen volt, nem tudjuk. De mondjuk azt, hogy lehet, hogy ez egy brutális börtönőr volt, aki hát bizony kőkemény volt az egész életében. Hát az általában úgy szokott azért lenni, hogy hát a családban is azért kijönnek ezek a dolgok. Tehát ritka az, aki ugye a munkahelyén ilyen brutális vadember, és otthon pedig egy ilyen szerető édesapa. Ez már talán majdnem kóros. Tehát ha ilyen volt, akkor ez a család, ez egy olyan családfővel rendelkezett, aki kőkemény ember volt. És egyszer csak ez az ember megtört. És mindezt látta az egész család. Gondoljatok bele, hogy ennek milyen ereje lehetett a gyermekek, meg az összes családtag a szemben, hogy ott van az édesapa, aki eddig egy ellenállhatatlan, kőkemény valaki volt, és egyszer csak megtért, hogy milyen fantasztikus következménye lehetett. Nem gondolom, hogy az ő hite következtében egyenest üdvözül mindenki, de ha valaki a családban, és most szülőkről beszélünk, látja az ő szülőjének az Istenhez való fordulását úgy, hogy látta, hogy milyen volt előtte a szülő, és utána meg milyen lett, akkor az azt gondolom, hogy ez igen elgondolkoztatja a gyerekeket, és mindenkit, hogy hopp, itt valami olyasmi történt, ami nem normális. És ezért mondom, hogy igen, ott van ebben a történetben ez, hogy ha te szülő vagy, vagy szülő leszel, akkor nem a te hited fogja úgymond automatikusan üdvösségre juttatni a te családtagjaidat, hanem a te hitednek a megmutatása, megélése fogja. Hogyha te azt valóságosan éled, és még akár a legbrutálisabb ember is vagy, de egyszer csak Istennel kapcsolatba lépsz, mint ahogy mondjuk a második történetben, nyilván itt nem egy brutális anyukáról volt szó, de egy olyan, aki nem foglalkozott a gyerekével, egyszer csak azt mondta, hogy hopp, megpróbálom, akkor lehet, hogy igen, így a hite mégiscsak üdvösséget szerez ennek a családnak, mert látják, hogy Isten él. A másik lehetőség az meg, mert nem tudjuk, hogy milyen volt ez a szegény börtönőr, hogyha tényleg mégiscsak ez egy normális ember volt, és egy szerető apa volt, és börtönőr volt, hát arra is szükség volt, de a gyerekei azt látták, hogy szereti őket, akkor is igaz mindez. Meg gondoljatok bele, akkor meg úgy nőnek föl, hogy van egy apuka, aki szereti őket, akibe megbízhatnak, aki tényleg mindent megad nekik, és egyszer csak ez az apuka úgy dönt, hogy mostantól Isten fogja követni. Hát akkor ez megint egy ugyanolyan dolog, hogy elgondolkoznak rajta a gyerekek, hogy hopp, lehet, hogy van ebben valami. És lehet, hogy így mégiscsak az ő hite, az ő hitüknek a szerzője lesz. Egyetlen egy dolog nem segít, a képmutató hit. Tehát, hogyha járunk a templomba, csináljuk a dolgokat, de igazából nem azt tesszük. Úgyhogy olyan csodálatos látni ebbe a történetbe, hogyha te szülő vagy, akkor akár mostanáig azt mondta, hogy rossz szülő voltál dolgokba. És egyszer csak Istenhez odamész, és engeded, hogy megváltoztassa az életedet, akkor ez a te gyermekeidnek a boldogságát fogja hozni. Vagy, ha éppen most egy jó apuka vagy, és ezt teszed, akkor meg, és Istennel jársz, ez is azt fogja hozni. Tehát igazából azt látjuk ebbe a történetbe, hogy a szülőknek a hitén keresztül igenis boldogsága lehet a gyermekeknek, igenis hitre juthatnak ezek a gyermekek. Ezek nagyon nagy felelősség, és nem is olyan könnyű ezt megtenni, de nézzétek, látszik Isten igében, hogy ez így működik. Mit tehetek azért, hogy gyermekeim boldogok legyenek? Ugye ez volt az első kérdés, hogy ez a vágyunk nekünk, hogy boldogok legyenek a gyermekeink. Minden hónapban van egy témánk. Megpróbáljuk összeszedni, hogy melyik volt az első hónapnak a témája. Ugye mindig a kapcsolat, az Istennel való kapcsolat terén, az januárban mit szoktunk tenni egész évre vonatkozóan? Ugye tervezünk, az volt, hogy hogyan tervezhetem én úgy az életemet, hogy abban Isten benne legyen, hogy Isten segítségével tervezzem. Aztán mi volt a második? Az a család, ugye akkor a házasság hete is. A család, hogy hogyan élhetem én úgy a családi életemet, hogy Isten benne legyen abban. Aztán a harmadik volt az adakozás, vagy a pénzügyek, hogy hogyan élhetem a pénzügyeimet úgy, hogy abban Isten benne legyen. Aztán a negyedik, az meg a szentség, hogy hogyan kell élnem, vagy hogyan élhetem meg az én tisztaságomat, az én életemet úgy, hogy az valóban Isten szerint való szentség legyen, hogyan élhetem meg ezt Istennel együtt. És az ötödik hónapban, májusban, nem tudom, valaki tudja, hogy mi lesz ma a téma, elvileg lehet tudni, mert még korábban elküldtem, a közösség lesz, hogy mit jelent a közösség az életünkben, az Istennel való kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy Istennel kapcsolatban nem tudunk lenni úgy semmi módon, csak úgy képzeletben vagy gondolatban, hanem mindig dolgokban vagyunk az Istennel kapcsolatban. És ma annyit szeretnék csak ebből kiemelni, hogy a család, mint közösség, mint egy bibliai közösség, mint egy olyan közösség, amit nevezhetünk házi gyülekezetnek is, hogyha így éljük meg a családunkat, hogy együtt kiáltunk Istenhez, amikor baj van, együtt adunk hálát az Istennek, amikor áldást kapunk, együtt tanulmányozzuk Istennek az igét, együtt imádkozunk az ételnél, a háladással, és még sok mindent sorolhatnám. Ha így éljük az életünket, és mint szülők ebben ezt megpróbáljuk valahogy megtenni, akkor tudjuk azt tenni, ami a mi feladatunk, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, mi megtettük a mi hitünket, oda tettük a gyerekeinknek, és innentől kezdve már csak az ő dolguk, hogy most ezt komolyan, ők komolyan veszik, vagy pedig mit tesznek vele. Ugye egyetlen egy szülő sem tudja 100%-ba biztosan az ő gyermekeit megtéríteni. Ez nem a mi dolg. Ez mindenkinek a maga része. De egy szülő nagyon-nagyon meg tudja ezt könnyíteni. Nagyon oda tudja vezetni az ő gyermekét. Ez a börtönőr, ez az egész családjával ezt tette. Ez a börtönőrnél tulajdonképpen létrejött egy házi közösség, amiben aztán fölnőhettek ott a többiek. Visszatérve még egy korábbi gondolathoz, annyira jó lenne és könnyű lenne, igaz csak annyi, hogy én megtérek, és utána már akkor minden szép és jól működik, és utána már gyermekeim is az üdvösségre jutnak, és már nem kell tulajdonképpen hívőként élnem, mert ez automatikusan megy. De ez nem így működik. Ezt tudjuk, hogy nem így működik, csak néha mégis elhisszük, hogy így működik, vagy néha megfeledkezünk ennek a súlyáról, hogy ha én azt mondom, hogy megtértem, de nem Isten szerint élem az életemet, akkor nem, hogy nem így működik, hanem akkor még pont, hogy ellene teszek ennek a dolognak, akkor pont, hogy igazából eltávolítom a gyermekeimet. Sok ilyen család van, ahol a gyerekek azt mondják, hogy ők ezt a hívősdi dolgot, ezt ők nem akarják, mert templomba véletlenül sem mennek el, mert nem tetszik nekik az, amit a szüleiktől láttak. A Biblia, Isten mindig valahogy olyan nehéz utat ad nekünk, ami meghallja a mi hát lehetőségeinket. Minden dologban ilyet ad. És lehet, hogy valaki most már picit felbuzdulva azt mondta, hogy hopp, akkor ő ilyen meg olyan házi gyülekezetet fog otthon csinálni, és ennyire jó fog menni. Csak szeretném mondani, hogy ez nem fog menni. Tehát így magunktól nem tudjuk ezt megcsinálni. Ilyen pici kis elkötelezésekkel, hogy akkor innentől majd minden nap Bibliát olvasunk, ezt csináljuk, azt csináljuk, nem fog menni. Ez olyan kihívás szülőnek lenni, ami csak egy megtért és komolyan Istent követő ember tudja megtenni. Egy olyan, aki azt mondja, hogy igen, igen, lemondok dolgokról azért, hogy Istennel járjak. Azt mondja, hogy nekem ez az életem legfontosabb dolga az életemben. Ez egy nehéz út, de ez az az út, ami működik. És szeretném most újra föleleveníteni ezt a három kis történetet. Az első az volt, hogy az Istenben bízó szülő akkor is reménységgel tekint a gyermekére, hogyha még nem látszik az, hogy mi lesz belőle, és hogy egyáltalán jó úton lesz-e. Nem tudom, voltál-e már úgy, mint szülő, amikor esetleg úgy néztél a gyermekedre, hogy elfogyott benne a te hited, vagy elfogyott benne az, benned az, hogy érdemes még, ezt már nem tudod, vagy mi lesz ebből a gyerekből. Úgy belegondoltam, hogy lehet, hogy ennek a börtönőrnek is volt egy édesanyja. Biztos. És hogy hogyan tekintett az ő fiára. Hogyha éppen mondjuk egy ilyen brutális börtönőr volt. Hogy mi lesz ezzel a gyerekkel? Hogy fog majd Istenhez jutni? És aztán egyszer csak csoda történik. Hogy erősítsen meg bennünket az, hogy akármilyen az a gyermek most, mert ugye vannak, úgy szokták mondani, hogy égetni való a rossz gyerekek, meg vannak ilyen nagyon jó gyerekek, de igazából az üdvösségre egyik se könnyebben vezet oda, hogy legyen benned a reménység, hogy megéri hittel élned, megéri imádkozni érte, mert Isten munkálkodik, és Isten fogja őt vezetni. Ez az egyik tanulság, mint szülő ezekből a történetekből. A második történetben azt láttuk, hogy volt egy édesanyja, aki úgy tűnt, hogy nem nagyon tudott lemondani semmiről, és inkább azt a fajta módot választotta, hogy mindent ad a gyerekének, csak hogy tudja csinálni a saját dolgait. Úgy gondolkoztam, hogy milyen dolgok, amikről, hát hogyha mondjuk gyermekünk van, akkor lehet, hogy le kell mondanunk, vagy legalábbis kicsit vissza kell venni belőle. Ilyen például a kényelem. Hogyha valakinek még nincs gyereke, akkor mondom, hogy ezen komolyan gondolkozzon el. mert tehát nem ugyanaz az állapot van, amikor megszületnek a gyerekek, főleg az éjszaka, meg egyébként is. A hűtőszekrényben nem lehet berakni egy hétre, amíg ugye kirándulni megyünk, hanem velünk van a gyermek. Aztán gazdagság, lehet, hogy valakinek, és lehet, hogy ezt látjuk a reklámban, hogy jól működik, hogy könnyen megy, hogy ugye sok gyerek és egyre több pénz, de általában nem így működik ez a dolog. Bizonyos dolgokról le kell mondanod, hogyha gyermekeid vannak. Vagy előmenetel, és ez legfőképpen az édesanyákra vonatkozik a mai társadalmunkban, de ez nem kell, hogy így legyen, de bizony, hogyha valaki azt mondja, hogy ő sokat szeretne adni a gyermekének a szeretetből, akkor lehet, hogy az ő előmeneteléből kevesebb lesz. Lehet, hogyha nem adod mondjuk bölcsödébe, vagy kevesebbet jár óvodába, és te otthon vagy vele, akkor valami sérül a te előmeneteledbe. Nem mondom, hogy így kell csinálni, csak el lehet gondolkozni ezen, hogy igen, ez nem úgy működik, hogy minden van nekünk. Aztán a belefásultság az életbe. Ha gyermeked van, ezt nem teheted meg. Nem mondhatod azt, hogy neked eleged volt. Nem volt most az a reklám kivetítve, de van egy ilyen reklám, egyszer láttam, hogy az anyuka bejelenti, hogy ő most szabadságra megy, és akkor ott áll a kisgyerek, és így kiesnek a kezéből a macik, és nem érti, hogy most mi van. Tehát ugye nem lehet belefásulni. A kedvenc történetem ebben hogy hívják, Jutka segíts, az a történet, ahol az apuka mennek a koncentrációs táborba, az olasz. Az élet szép, igen. Ha valaki nem látta, érdemes megnézni, arról szól, hogy az édesapa a gyermekét próbálja úgy átvinni a holokauszton, hogy tulajdonképpen azt találja ki, hogy ez a koncentrációs tábor, ez egy ilyen túlélő tábor, és egy izgalmas dolog, és a végén majd nyerni fog egy tankot. És akkor rettenetes dolgokon mennek keresztül, és az apuka meg játssza a gyereknek a vidámat, és azt, hogy most ilyen kihívás, olyan, meg minden, és a végén az apuka aztán meghal, de a gyermek végül is életben marad, és még egy tank is megjelenik. Tehát nagyon szomorú, de mégis vidám, és nagyon elgondolkoztató. Ilyen egy szülő, hogy ő nem teheti meg azt, hogy azt mondja, hogy neki elég volt az életből, hanem ő neki mindig ott kell lenni, tovább kell menni. Ilyen az önérzet is, itt ennél az anyukánál is a történetben. Nem biztos, hogy könnyű volt egy ilyen anyukának átmenni egy szegényebb családba, akit esetleg eddig lenézett, és megkérdezni, most mit csináljon. De amikor a gyerekkel baj van, akkor ennek az önérzetnek is vége van. Tehát sok mindenről le kell mondani, és az Istenben bízó szülő mindent megtesz azért, hogy gyermekét Jézushoz vezesse. Nem tudom, valaki rájött-e, hogy ez a második történet melyik bibliai történet volt? Aki nem tudja. Én tudom, de általában nagyon vittesek a gyerekek történetei, mert ennek is volt egy alaptörténete. Aztán elengedik a fantáziájukat. Ez az a történet volt, amikor egy édesanya oda megy Jézushoz, és könyörög, hogy a lányát gyógyítsa meg, és Jézus azt mondja, hogy előbb a gyerekeknek kell adni, és csak utána a kutyáknak, és utána azt mondja neki, hogy de a morzsák az asztalról a kutyáknak is jutnak. Hogy gondoljatok bele, azért hát nem egy szép mondat ez, amire az ember úgy azt mondja, jaj, de jó, hogy megyek oda, de hogy ez az anyukát nem érdekelte ez a dolog. Azt mondta, hogy őt semmi nem érdekli, csak hogy a gyermeke meggyógyulhasson. És azt mondhatjuk tehát, hogy az Istenben bízó szülő mindent megtesz azért, hogy a gyermekét Jézushoz vezesse. És végül az utolsó, az Istenben bízó szülő elfogadja a szülői szerepet. Sok olyan szülő van, aki valahol gyermekei vannak, de mégis megpróbálja azt az életet élni, amit azelőtt élt, és nem igazán tud azonosulni a szülői hitvallással. Nem tud azonosulni azzal, hogy ő egy édesanya vagy egy édesapa, és máshogy próbálja élni az életét. És vannak, akik például az iskolával akarják fölneveltetni a gyermekeiket, vannak, akik a nagyszülővel akarják fölneveltetni a gyermekeiket, vannak, akik a gyülekezettel, vannak, akik az élettel. De nem veszik föl ezt a feladatot, hogy nekünk kell fölnevelni a gyermekeinket. És ezt szeretném nagyon aláhúzni itt az utolsó történet kapcsán, hogy a szülőnek a feladata a gyermeket fölnevelni. És hogyha mész az iskolába, akkor nem az iskolának kell mondani, hogy na hát milyen rossz ez az iskola, mert milyen neveletlen a gyerek, hanem neked kell úgy küldened oda, hogy az a gyerek jól viselkedjen. És hogyha van nagyszülő, akkor nagyon jó, hogyha van nagyszülő, és ő szeretgetheti a gyereket, de nem várhatod, hogy ő nevelje föl a gyermekedet. Ez a történet, picit persze távolabb jutottunk itt a három plusz történet mellett, arról beszél, hogy egy csodálatos feladat szülőnek lenni, és a szülőnek az Istenbe vetett bizalmán keresztül a gyermekek és a család hitre juthat. De ez csak egy olyan hit lehet, ami egy valóságos hit, ami te nap mint nap megélsz, és a gyermekeid látnak. Ez a hit, ez bízik, reménykedik akkor is, amikor már senki, de az ő gyermekét bátorítja és hisz benne. Ez a hit, ez olyan hit, hogy képes lemondani dolgokról azért, hogy a családja hitre juthasson, és ez a hit, ez egy olyan hit, amelyik fölvállalja azt a szerepet, ezt az Istentől kapott csodálatos szülői szerepet. Még mielőtt imádkozunk, néhány mondat azzal kapcsolatban, akinek esetleg nincsen gyermeke, vagy éppen már szeretne gyermeket, de még nem lett gyermeke. Először is szeretném mondani, hogy Isten igéje azt mondja, hogy teljes életet élhetsz. Emlékeztek erről, már a család kapcsán beszéltünk. Úgyis, ha egyedül vagy. Teljes életet élhetsz úgyis, hogyha csak, idézelben mondom, házas pár vagytok, és teljes életet élhetsz úgyis, hogyha családban vagy. Tehát Isten igéje nem mondja, hogy egyik vagy másik tökéletesebb lenne. Hogyha szeretnél gyermeket, akkor várjad bizalommal. Legyél úgy, mint az a szülő, aki a gyermekére vár. És legyen ez benned, és vald meg ezt most Isten előtt. Azt is szeretném mondani, hogy Istentől való dolog az is, amikor valaki örökbe fogad egy gyermeket. Mert az is egy csodálatos Istentől való szerep, és ezt is meg lehet kérdezni. Ez olyanok is, akiknek nincsen gyermekük, de családoknak is mindig meg lehet kérdezni, hogy nem kérje ezt tőlünk az Isten. És az is egy áldott szerep, hogyha valakinek nem lesznek gyermekei, hanem esetleg ő segít másokat, gyermekeseket, vagy éppen nem gyermekeseket, gyermekeseket. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez az egyetlen kiteljesedési lehetőség van a világban. Isten igéje azt mondja, hogy teljes életet akkor élhetsz, hogyha azt az életet éled, amit az Isten adott neked. És ez nagyon sokféle lehet. Legyél ebbe a hitbe meggyőződve, és így menjél oda Istenhez, amikor ezt a kérdést kérdezett tőle. Szeretném, hogyha most elcsöndesednénk, imádkoznánk, hogyha vannak házaspárok itt, akkor őket kérem, hogy együtt imádkozzanak most. A többiek pedig mindenki magában, hogy mondjuk el most Istennek egyrészt, hogy hálásak vagyunk azért az életért, amit kaptunk tőle, azokért a lehetőségekért, akármilyen helyzetben vagy, kimondhatod azt, hogy hálás vagy az Istennek. Ha szülő vagy, akkor kimondhatod azt, hogy köszönöd ezt a lehetőséget, és ha van olyan dolog, amin változtatnod kell, úgy érzed, akkor mondd el ezt most az Istennek, és hozzál ebben döntést. Hogyha pedig még nem látod ezeket a dolgokat, hogy vannak, akkor mondd el most Istennek, hogy te azt szeretnél, azt az életet, amit ő ad neked. Hogy ne a magunk dolgait akarjuk, és így legyen, vagy úgy legyen, hanem mondd el most Istennek, hogy Isten, készen vagyok arra, hogy elvegyem azt tőled, amit te fogsz adni ebben az életben. Csendesedjünk most el mindenki, ahogy az Isten szólt hozzá, válaszoljon, és aztán majd egy-két perc múlva én fogom egy imádsággal befejezni. Jó? És házaspárok pedig együtt imádkozhatnak. Úr Jézus Krisztus, jövünk most eléd, és hálaadással jövünk, hogy tudjuk, hogyha hozzád fordulunk, akkor te a legmélyebb helyzetből is ki tudsz emelni bennünket. Annyi történet van a te igédben olyan emberekről, akik egészen távol voltak tőled, és változást hoztál az életükbe. Köszönjük neked, hogy mi is megtapasztalhattuk ezt. Köszönjük neked, hogy jöhetünk most hozzád. Jöhetünk most hozzád úgy, mint gyermekek, akiknek vannak szüleik, és hálásak lehetünk a szüleinkért. Szeretnénk kimondani, Uram, hogy köszönjük őket. Jöhetünk úgy most hozzád, mint szülők, vagy leendő szülők. Uram, adj nekünk erőt, hogy valós, őszinte életet élhessünk te veled. És hogy a család, ahol vagyunk, az valóban egy közösség lehessen, ami rólad szól. Kérlek, adj nekünk segítséget, hogy tudjuk tőled való bölcsességgel nevelni a gyermekeinket. Köszönjük neked, Uram, a te igédet, a te bátorításodat. Imádkozunk most a gyermekeinkért, és most különösen mindazokért, akik itt vannak a közösségünkben, hogy áld meg őket, vezesd őket, add, Uram, hogy boldog életet élhessenek. Uram, ez a mi vágyunk, hogy veled járjanak, és úgy tudjanak majd felnőni, és olyan felnőttek legyenek, hogy tudják, hogy a te utadat járják. Kérlek, adj nekünk ehhez erőt, hogy jó bizonyság lehessünk. És Uram, megvalljuk neked, hogy vágyunk a te jelenlétedre, vágyunk arra, hogy nap mint nap taníts bennünket, bátoríts bennünket, mert mi önmagunktól nem tudjuk ezt megtenni, csak a te segítségeddel. Uram, így kiáltunk most te hozzád. Amen. Amen. Gyertek át.